odafigyeléssel, és amit kérdezel, a konfliktusokban vagy konfliktusos helyzetekben való működésben is érdemi módon tud a gyerekek mellett állni. Persze így is néha áttörik a gát, és teljesen egyetértek veled, hogy a hiányok, illetve talán a pedagógusi eszköztelenség is ehhez hozzátartozik, valamint az a fajta mondjuk háttér, amivel ezek a gyerekek bejönnek a rendszerbe. Tehát ez egy nagyon komplex, és én úgy hiszem, hogy kezelésében is komplex probléma, amire nyilván mi is igyekszünk a legjobb válaszokat adni. Reméljük, hogy sokszor sikerrel, és tudomásul véve,
de amire hivatkozom, úgy leszem, hogy ez az intézmény és az intézményen belüli viszonyokra vonatkozik, de hogy a diákok megtanulhatják-e, hogy a konfliktust az nem egy negatív dolog, hanem az, mondom én, ezt nem biztos, hogy mindenki egyetért, hanem az az élet egy természetes mozdítója, és hogy a konfliktust érdemes kiismerni, érdemes a konfliktust keresni, és hát tehát nem a konfliktus az nem dráma. Tehát, hogy ők tanulnak-e valamit arról, hogy tudnak nem is a konfliktus, rosszul mondtam most az előbb, a kritikusság, akkor inkább, igen, azt hiszem eltévedtem az előbb ebbe a két szóba, hogy a kritikusság az az életnek mennyire természetes része, vagy kerülendő inkább bolincsunk, vagy legyincsünk.
Én úgy hiszem, hogy
belefér ez a nevelési.
Nálunk már csak azért is, mert hogy saját magam személyiségemben is nagyon sokszor vagyok kritikus, és nem is rejtem béka alá. Úgy hiszem, hogy mozdítunk azzal, amikor bevállalunk olyan helyzeteket is, hogy nyilván a realitás talaján én azért ehhez is szeretek ragaszkodni, fogalmazódik meg a kritika, viszont elfogadó módon is, tehát a ránk irányuló kritikával is tudunk mit kezdeni. Ez benne van a pedagógiai módszerben, mert ugye az a fajta minőségkövetelmény, ami arról szól a gyerek felé, hogy ne mindenáron és mindenek adja meg magát, hanem bátran tegyen föl kérdést, de akár kritizáljon is. Ez nálunk egy teljesen megengedett és elfogadott dolog. A gyerekeink egyébként hordozzák ezt magukban. A szakképzőinkben azért nagyon éles. Így van, igen. Tehát van azért az eleve rossz típusú belépés, amihez képest nyilván meg kell tanítani azért ennek egy sajátos kultúráját, akár a kommunikációs kultúráját, akár azt, hogy ez visszafelé is tudjon, hogy mondjam, elfogadható módon történni, hogy amikor mondjuk a gyerek teljesítményét kritizálja az oktató, akkor ezt a gyerek tudja hova tenni, és tudja, hogy az épülésére fog szolgálni.
Érdekérvényesítés,
lakossági akaratok,
társadalmi nyomás,
közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Kritikus gondolkodásról, a konfliktusokról beszéltünk, és most éppen ebben a spotban benne van az érdekérvényesítés, aminek gyakran a mentén jelenik ez meg, de még úgy is tudnám tovább kérdezni, hogy egy kicsit, vagy forszírozni, hogy mit gondoltok, vagy lehet ebben valamilyen fejlesztést elvégezni, ez a lojalitás és a függetlenség kérdése. Ez egy általános társadalmi kérdés, nem tudom, hogy nem zavaros-e így most hirtelen, tehát világos-e, hogy megtanulják-e a gyerekek, meg létrejönne akár az intézményen belüli kollegiális körben is, hogy ez a kritikához tartozik nyilvánvalóan, hogy a lojalitásnak és a lojalitás teljes elhagyásának, a függetlenségnek a két véglete hogyan viszonyulhat. Szóval van-e ezzel a két talán szélső fogalommal kapcsolatosan valamilyen policy-e, vagy valamilyen gyakorlata, vagy valami praktikus tapasztalata az intézménynek magatok között is, meg talán a gyerekekkel való viszonyban is. Az arról jutott eszembe, bocsánat, hogy mondtad, hogy még nagyon izgalmas, hogy a kritikus magatartást és a kritika elfogadásának a magatartása is egy nagyon fontos tudás, mind a kettő nagyon hiányzik a világunkból. Na, de nem akartam most én válaszolni, igen.
Jó, de akkor azt mondod, hogy van egy új generációs élményed, mondjuk a jelenlegi generációval, ahol ez a probléma megjelenik, és hogy mondjuk, mint a mi szervezetünk, a Kolping, hogyan reagál erre?
Nekem nem az, nem egy generáció, nekem egy magyar társadalmi jelenségként való élményem van.
Jó, ez amelyik
fontos. Amelyik a lojalitást nagyon erősen nyomja talán jelen ideileg is, és az ettől való távollépés, az a függetlenség, ez a lojalitás gyakran a megítélésem szerint a függetlenség elvesztését jelenti, ugyanakkor a függetlenséghez, most én beszélek, pedig kérdezni akartam, de ügyes volt a visszakérdezésed, hogy a függetlenséghez pedig, hogy megélhesse az ember, szükség van egyfajta lojalitás kapacitásra, ha ez most nem nagyon dodonai így.
Azt gondolom, hogy nem dodonai, mert ha az autonómia törekvést, ugye maga a szó is jó, ez a görög szót nagyon szeretem, hogy ez, hogy az önmagában mozgó, létező dolog, akkor az autonómiánál meg kell szerintem tanulni azt először is, hogy az ember autonómiája számtalan függvény között mozog, még akár a fizikai elmozdulásunknak a szabadságát is számtalan dolog meghatározza, hiába akar valaki mondjuk gyorsan utazni a metró, valamelyik jön a metró.
Vagy nagyot ugrani, ha
vagy
kicsit.
Igen, tehát, hogy számtalan ilyen körülmény is van. Ugyanakkor, ha valaki mégis tudja ezt úgy kezelni, hogy a környezetben való szabad mozgását persze determinálják dolgok, de van egy lojalitás, ami a lojalitás, ugye a mai társadalomban is egyetértek veled sajnos olyan, mintha ez két teljesen külön dolog lenne, hogyha lojális vagyok, akkor nem lehetek autonóm. Nyilván egy bizonyos szinten ez igaz, hiszen a lojalitás be is tud zárni egyfajta vagy önkéntes, vagy kényszerből történő autonómia feladás irányába. Ugyanakkor, hogyha a lojalitást egy szélesebb sávnak tekintjük, és akkor egy kicsit megint itt visszatérve ez a fizikai elmozdulás kérdéshez, tulajdonképpen ugye annak idején mindenki tanulta a középiskolába fizikából a gázok szomorú működés szabályait, és akkor ugye azt mondtuk, hogy hát egy bizonyos térbe zárva ezek a gázmolekulák ugye sajátos módon működnek. Jön az entrópiának a kérdése, kedvenc kérdésem egyébként az emberre vonatkozóan is, mert ugye ha azt mondjuk, hogy kialakulhat a legnagyobb rendetlenség, de mégis ebben a térben egy együttműködő tömeg lesz, akkor megvalósul minden is. Hisz a térhez lojális, működésében autonóm, és ez nem a börtönbe zárt embernek az úgymond lelki szabadságát jelenti, mert azt azért nagyon nehéz idevetíteni, hanem én úgy hiszem, hogy társadalmi kérdésként pont egy olyan egyensúlyt kellene teremteni. És talán erre, bocsánat, hogy ezt mondom, jó példa vagyunk, ahol van mihez lojálisnak lenni úgy, hogy egyébként szabad döntésekkel kapcsolódsz ennek a lojalitási útnak az állomásaihoz. Mi felkínálunk egy azt gondolom, hogy jól látható, jól célba vezető utat, de nem kényszerítünk téged arra, hogy minden áron és minden körülmények között az általunk ideálisnak behúzott kanyart vedd be te is velünk együtt.
Hogy álltok a pedagógusokkal? Mert hogy mondjátok, hogy megmentetek iskolákat, meg olyan helyekre mentek, ahova senki nem akar menni, de hát ezeken a helyeken általában őrült nagy pedagógus hiány van. Hogy erről mit tudtok mesélni?
Hát itt is nagy pedagógus hiány van, nyilván mi is arra törekszünk, hogy úgy szervezzük az iskoláinknak a működését, és ezért mi is igyekszünk iskola központokban gondolkodni, mert nem azt jelenti, hogy egy helyre zsúfoljuk a gyerekeket, hanem hogy a szervezésben, szerintem ebben nagyon jók vagyunk az intézmények szervezésében, átszervezésében, újra építésében, de itt is most például, hogy ez a legfrissebb példánk, ez a Tolnai Iskola Központ, ahol keresztbe kasul tudnak a pedagógusok mozogni, nekik meg lesz a teljes óraszámuk, a gyerekeknek meg a pedagógusuk, varázsolni mi sem tudunk. Tehát megszenvedjük azt, nem csak az iskoláinkban, hanem a szociális intézményeinkben is, hogy hatalmas hiány van azokból a szakemberekből, aki nem csak darabra jó, hogy ott van, hanem minőséget is tud számunkra nyújtani, ezért igyekszünk tényleg nagyon-nagyon megbecsülni őket. Működik nálunk, és akkor itt egy picit ide a lojalitás autonómia kérdéshez a kérem és köszönöm kultúrája. Ez, én úgy hiszem, hogy hasonlóan az általad felvetettek, ez borzalmas társadalmi hiány. Tehát, hogy parancs van, beállás van, számonkérés van, a számonkérés kapcsán elmarasztalás van, de mint
és hogyha... És ha kell büntetés.
És még is. A büntetés is, igen, van, de hogy hol van elismerés. Az, amikor kérünk és megköszönünk. Tehát nekem volt olyan titkárságvezetőm, aki csodálkozott, hogy a nap végén én miért köszönöm meg neki a munkát. Hát azért, mert fontosnak gondolom azt, hogy amikor valami sikeresen véget ér, és a napjaink jó része, tényleg azt mondhatom, hogy hála Istennek sikeresen ér véget, akkor ezért meglegyen ez a fajta, nem gesztus, ez sokkal több, mint gesztus, hanem valódi hála, illetve legyen a napindító a kérés, ami arról szól, hogy ezeket a feladatokat meg kell csináljuk, és így maradnak meg a pedagógusaink is.
Természetesen nem csak szavakkal, mert aztán ez lenne a következő kérdés, hogy csak szavakban gondolkodunk-e. Ez nyilván én a szociális ágazatról tudok beszélni.
Én most épp azt akartam kérni, Henni, hogy a Kolping a szociális ágazatban hogyan tud kibontakozni, vagy mit tud felhozni mentségére, de ez csak ilyen tréfa. Szóval, hogy mi a sajátossága, mi a karaktere?
Hogy így befejezvén a gondolatot.
Ja, bocsánat, ha akkor nem.
Csak
nem.
A megbecsültségről, hogy nem csak szavakkal tudunk megbecsülni, hanem kitalálunk olyan innovatív programokat, amikbe behúzzuk a munkatársainkat, vagy pedig meglátjuk a szükséget. Például ez így jött a rezsitámogatás, így jött az egyéni rendkívüli támogatás, tehát egy olyan új módszerekkel dolgozunk, ahol ha azt érzi a kolléga, hogy bajban van, és egyébként ez az oktatási területen is így van, akkor tud kihez fordulni.
Most a támogatás a kollégára vonatkozik.
Igen. A szociális rendszerben ugye van egy nagyon jelentős, és ez tényleg sok százmillió forintot jelentő évente olyan rendszerünk, ahol ha valaki megszorul és az albérletét nem tudná fizetni, akkor mi megtámogatjuk, de a legszélsőségesebb példának, ha mondom, hogy nagyon-nagyon túltáplált kedves kollégina, akinek már az egészségét nagyon-nagyon veszélyeztette ez az állapot, borzasztó drága a gyógyszer, természetesnek gondoltuk, hogy ennek a gyógyszernek a költségének egy jelentős részét átvállaljuk, nagyon szépen lefogyott, tehát erről is örömmel számolhatok be, de hogyha valakinek meghal egy hozzátartozója, egy ápolói, gondozói fizetésből egy temetés, az egy beláthatatlan költséget jelent, ezeket mi teljes egészében egy az egybe átvállaljuk, mint vissza nem térítendő támogatás, de ugyanígy lehetőséget biztosítunk arra, amit már említettem, hogy a sümegi házunkban ki tudjanak kapcsolni a munkatársak, a képzések, továbbképzések, erről szólnak a tavaly megkezdett lelki gyakorlatok, ami egyébként nálunk ez is egy lazább történet, tehát ez nem az a klasszikus szerzetesi lelki gyakorlat, hanem itt igyekszünk lelki és fizikai felüdülést is kínálni. Ugye behenni a Mesterőhegyet mászhat a lelki gyakorlatozókkal, utána én viszont már könnyen beszélek nekik,
és
mert halálosan fáradta jönnek vissza.
Még 40 kilométert is futtatja őket a kis maratoni.
Még nem futtattam meg őket.
Na, és akkor egy picit tényleg a vége felé tartunk a műsoridőnek, de beszélj, mert arról keveset beszéltünk, hogy a Kolpingnak a szociális működésének milyen szépségei, meg milyen termékenységei vannak. Tehát mi a jellemző?
Gyuri erre? A szociális szakember. Gyuri is szociális szakember. Vagy Gyuri...
De te hárítasz.
Igen,
mert... Hát adja nekem a labdát azért, gondolván, hogy nehogy olyat mondjon, amit én ellen... De nem szoktunk ellenkezni. Jól működünk együtt, én akkor fölvezetem. Tehát igazából mi részt veszünk a szakellátásban, az idős gondozásban nagyon szép nagy idős otthonaink vannak, egyet most nyitottunk Sümegen, egy csodálatosan szépen felújított, és úgy gondolom, hogy nagyon vállalható az idősek számára is kiváló lakhatási, élhetési, inkább lehetőséget biztosító intézmény. Lenti Beletenyén van még egy-egy nagy idős otthonunk. Tordas a zászlós hajunk, a fogyatékossággal élőknek az otthona. Én ott 12 évig, mint igazgató is működtem, ez az intézmény erre a célra épült. Itt kiemelendő, de ezt majd Henné befejezi ezt a gondolatot, a szociális foglalkoztatásnak a nem csak felvirágoztatása, hanem egy olyan magas szinten tartása, amit egyébként most Kapolcson a Művészetek Völgyében is megmutatunk, ott most már egy saját udvarunk van, a segítő udvar, ami kifejezetten e köré, a foglalkoztatás köré rendeződik, de itt van Budapesten egy pszichiátriánk, mi az egyetlen intézmény fenntartó vagyunk, akinek Budapesten szakosított szociális bentlakásos intézménye van, Tokodaltáron fogyatékosaink vannak, tehát nagyon színes a bentlakásos szakellátó palettánk, és akkor mellé az alapellátásban meg van tulajdonképpen, azt lehet mondani, hogy mindenünk, a hajléktalan ellátást kivéve, gyerekjólét, családsegítés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálatok.
Ha már a felsorolásnál tartunk, mondtok néhány számot, hogy hány iskola, hány intézmény, vagy nehezet kérdezel?
Azért kérdezel nehezet, mert ez én folyamatosan, hál' Istennek folyamatosan változó. Ha minden igaz, akkor most egy ilyen 67-es szám lenne, de azért nem igaz a 67-es szám, mert 67 intézmény lenne, de tavaly gondoltunk egy nagyot, és azt mondtuk, hogy a támogató szolgálatainkból mi lenne, hogyha kicsit Ferenc pápa emlékére is megalapítanánk a Franciscus nagy intézményt, amibe egybe rendezgettük a támogató szolgálatokat, ennek nyilván szervezés és gazdasági racionalitása is van. Mi azért nem faragunk csak le sehol, hogy itt ez kevesebbe kerüljön egy picit, hanem azért alakítjuk az intézményeinket, vagy hozunk létre egy-egy központi intézményt, hogy hatékonyabb legyen benne a munkavégzés minőség, az nálunk nagyon, tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, kicsit maximalisták vagyunk, ami reméljük, hogy azok javát szolgálja. Tehát nagyságrendileg ennyi az intézmény.
Tehát 67 helyszínen?
Nem, a helyszín sokkal több.
67 fajta
intézmény. Ez 67 gyakorlatilag intézmény test, és akkor vannak intézmények, amiknek 3-4 telephelyük is van, tehát az idős otthonaink is több telephelyen működnek, a fogyatékos intézményünk is, pszichiátriai intézményünk is. Igyekszik az ember néha pontos számot adni erről, amit talán izgalmasabb tudni, hogy Dunaszigeten van óvodánk, bölcsödénk, általános iskolánk, és hogy mondjak egy másik végét az országnak, Pócs Petribe van bölcsödénk, óvodánk, általános iskolánk, mellette Újfehértón gimnáziumunk, vannak nagyon izgalmas intézményeink, szekszárdami szakképzés és köznevelési intézmény egyben, Százberek és Jászladány, ahol nagyon izgalmas kettőségben működik egy iskola, tehát így lehetne őket sorolni, szociálisban meg szinte mindenhol vagyunk, ahova hívnak minket, van bennünk egy nem terjeszkedési vágy, hanem szolgáltatási vágy, és tényleg lefedetlen területekre megyünk. Tehát például Tolnába úgy kerültünk iskolát átvenni, hogy megkértek minket, hogy szociális szolgáltatást nyújtsunk.
Na de olyan gazdag és bőséges dolgról tájékoztatok itt, vagy beszélgetünk, miből mindez? Tehát hogy van az, hogy miközben mindenkinek húzza a belét, bocsánat, ilyen hétköznapiasan, meg nagyon forráshiányos, meg negatív adatokat, meg trendeket tudunk. Mindez miből? Vagy hogyan? Nyilvánvalóan van egy állami támogatás, amelyik valamilyen módon a különböző szolgáltatásokhoz tartozik hivatalos egységenként, de azért itt valami más is van.
Igen, és ezt nagyon örülök, hogy fölteszed adás vége felé a kérdést, hát ha aki még nem mond minket, erre oda tud figyelni. Borzalmasan büszkék vagyunk arra, hogy nem csak az elmúlt X évben, én nem szeretek mindig ilyen 16-os meg egyéb határt húzni, a Kossisz régebben működik, mint az elmúlt 16 év, nem szorultunk soha adományra, nem vettünk föl hitelt, nem vettünk részt pályázatokban, hanem amit mondasz, az állami támogatás képezi a gerincét, ugye nyilván ehhez jön, és ezt álszentség lenne tagadni, az a fajta egyházi kiegészítő támogatás, ami mind az oktatásban, mind a szociális ellátásban megérkezik hozzánk. A szociális intézményeinkben van egy elég jelentős térítési díjbevétel, a szociális foglalkoztatásnak is van bevétele. Nagyságrendileg ez sem titok, maga a Kossisz, mint szervezet ilyen 15 milliárd forintos éves gazdálkodással működik. Az elmúlt 3 évben, miközben ugye furán szólt, hogy mindenki kicsit tipródik és forráshiánnyal küzd, mi meg tudtuk a tartalékainkat is háromszorozni. Ehhez kell a profi csapat. És én tényleg hiszek ebben, hogy nem azért, mert hogy én székely származású vagyok, ez is egy rossz vér, de hogy a gazdasági főigazgatónk a piacról jött, és ott megtanulta azt, hogy becsülete van az élére állított forintnak, és mi nem észszerűtlenül igyekszünk takarékoskodni, hanem nagyon észszerű takarékosság mentén biztosítjuk. Én úgy hiszem a munkatársaknak is a központban azt a tisztességes bért, amire elvárjuk ezt a munkát, hogy csekély létszámmal dolgozzunk, és a rendszerbe pedig mindazt, nálunk az eszköz nem kérdés, hogy csak jó eszközzel tudunk jó munkát végezni, és minden mellett nagyon, tényleg nagyon takarékosan bánunk azzal, amink van.
Illetve ez 20 év munkája. Nem az történik, hogy egyik napról a másikra kaptunk hirtelen 50 milliárdot, vagy hogy lett 10 különböző intézményünk, hanem ebben van kőkemény 20 év.
És egy stratégia, tehát úgy, mi mindig úgy lépünk, hogy egy hosszú távú tervezés mentén. És az tény és való, hogy olyan szolgáltatást nem tudunk bevállalni, ami nettó veszteséges, mert ezzel a többi meglévőnek rontanánk a lehetőségeit. Olyat igen, ami ma forintot igényel, és befektetést igényel, de tudjuk, hogy holnap után meg fogja hozni számunkra ezt a fajta mondjuk bevételt is.
A meglepettségedet egyébként az is okozhatja, hogy nem vagyunk hangosak. Tehát, hogy nem azt látod, hogy plakátokon szerepel a Kossisz, vagy a K betű a logónk.
Igen, ez benne felmerült, hogy mindenki hall a Máltai Szeretett Szolgálatról, ilyen-olyan szervezetekről rólatok. Én bevallom őszintén, hogy nem hallottam még.
Ez úgy hiszem, hogy egyfajta tudatosság is a részünkről. És azért igyekszünk mi így dolgozni, mert nagyon megbecsüljük azt, amink van, nagyon megbecsüljük azt a bizalmat, amit két tős felső bizalom, tehát nézzünk abba, hogy a Jóisten is segít minket, de hogy a egyházi felettes is bízik bennünk, tehát milyen mentén működünk. Tudnánk egy csomó nagyon jó hírt mondani, és tudnánk nagyon kevés rossz hírt mondani, és nem tudjuk elmondani azt, hogy már akkorára nőttünk, hogy magunk se látjuk a rendszer végét, tehát akiket nagy fenntartókat lehetne említeni, és nyilván se negatív, se pozitív reklámhelye. Náluk én mindig egy picit azt látom bajnak, hogy hatalmas hanggal rettenetesen nagyra nőttek, maguk se tudják már, hogy miük van. Tehát tipikusan az a gazdag ember, aki úgy szegényedik el a kastélyába, hogy nem tudja, hogy a végeken már nagyon sokba kerül a gazdagsága. Mi arra törekszünk, hogy egyfajta nagyon jó jelenléttel legyünk, biztonságos módon működjünk, és azt tudjam mondani a munkatársaimnak, hogy ha már semmit nem kapunk, egy fél évig akkor is működik a rendszer, tehát mindenkinek, ha kell, lesz ideje úgymond méltányosan kiszállni. De mi hiszünk abban, hogy nem kell ebből kiszállni, mert hogy jól vagyunk.
Fülöpi Henrietta, Inutai György, a Kolping oktatási rendszerről kezdtünk beszélni, de aztán a magyarországi Kolping hálózatról beszéltünk. Köszönjük. Nem mondom, hogy mindent megtudtunk, de hát az ritkán is adódik, hogy mindent megtudnánk, az egy másik alkalommal fog majd folytatódni, talán köszönjük, hogy eljöttetek.
Mi is köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük, sziasztok! Thank you.
Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
It was you who was standing there. Tried, it was true. As your glance met my stare.